Már nagyon készül a Várj még sötét lesz című kamarai bemutatójára Gyuris Tibor, a nyíregyházi Móri Zsigmond Színház színművésze, aki a próbák mellett rengeteget ír. Eddig 3 kötete jelent meg, és most egy színházi emlékiraton dolgozik, amely idén nyárra már el is készülhet. Ebben a könyvben visszaemlékezések lesznek, és olyan kulisszatitkok, amelyről eddig a színházba látogatóknak nem volt tudomása. Gyuris Tiborral Pokrovenszki Gergely beszélget.
Gyuris Tibor, köszöntöm itt az Európa Rádió stúdiójában, és ugye jobb esetben most arról beszélnénk, hogy hatalmas siker volt, amit bemutattak egy darab, és a nézők nagyon örültek, és nagyon tetszett nekik a színdarab. Most sajnos arról kell beszélnünk, hogy volt bemutató, de nézők nélkül.
Igen. Sajnos ez a vírushelyzet nagyon-nagyon megvisel minket, hogy úgy mondjam, nem álltunk le a munkákkal, természetesen dolgozunk, csak most mi úgy nevezzük, hogy ilyen konzerv bemutatókat tartunk, tehát ugyanúgy megy az évad, tulajdonképpen miben próbálunk, ugyanúgy főpróba hét van, a vezetőség megnézi, aztán sajnálatos módon eltesszük a darabokat, készül róluk felvétel, és akkor később, ha nyithatunk, akkor újra elővesszük, és akkor láthatják a nézők.
Egy kis kulisszatitkot azért árulj el addig is, amíg nem láthatjuk élesben és élőben ezt a darabot, hogy ez pontosan miről szól.
A legközelebbi bemutatom nekem majd a Várj, míg sötét lesz című darab lesz a Kamarában. Egy nagyon izgalmas, krimiszerű, mondjam így, történetről van szó. Egy vak hölgy, akit a Kuti Patricia játszik otthonában, én a férjét játszom, és valami módon egy ilyen reptéri baba cserélés van, egy bohóc baba, aki a főszereplő lesz a darabban, ami tartalmaz bizonyos dolgokat, egy bűnbanda feltűnik a láthatáron, és megpróbálnak, hogy úgy mondjam, betörni hozzánk. Természetesen ugye tudják, hogy a hölgy vak, és akkor ebből kifolyólag azt gondolják, ez egy sima ügy lesz, és akkor elindulnak a bonyodalmak, ugye gyilkosságok, stb. Tehát egy nagyon izgalmasnak ígérkező bemutató lesz. Ezt már mi elkezdtük próbálni, egyébként egy olyan egy hét, két hetes próba volt belőle, aztán sajnos jött ugye a Covid bezárás, és akkor teljesen leálltunk, megrekedtünk. Most újra neki szaladunk. A rendezője egy kollégánk, egy színész fogja rendezni, debreceni kollégánk. Van koreográfusunk, Mészáros Tibor rendezésében láthatják majd ezt a darabot.
Addig is pedig olvassanak nyugodtan az olvasók még hozzá a te könyvedből, hiszen 3 már írtál. Hogy fogynak most azért pandémiás időben, úgy gondolom, hogy jobban ki vannak emberek éhezve a kultúrára?
Igen. Hála az égnek az én könyveimmel tényleg azt lehet mondani, hogy valamiféle, nem tudom, az érdeklődés, vagy azok a belső dolgok, ezt mondják a könyveimről, hogy mély könyvek. Tehát, hogy a mondani valójuk miatt nagyon keresik őket. Lelki felüdülés, megtisztulás, illetve maga ugye az akciók, aki azt szereti, az is közel áll hozzám, tudják a harcművészetről. Úgy látom, hogy ez az időszak most nagyon jót, mondjam így idézőjelben, nagyon jót tesz nekünk. A nélküle könyvem az rendületlenül zakatol előre. Az Árnyéklovaggal, amit szintén keresnek, csak ott ugye elmaradtak a könyvbemutatóink, 3 bemutató is elmaradt az ünnepi könyvhét, tehát azok nekünk nagyon fontosak lettek volna. Én nagyon bízom abban, hogy azért csak felszabadulunk minél hamarabb, és kimehetünk azokra a helyszínekre, mert azért élőbe találkozni az olvasókkal mégiscsak más, mint így a távlatból. Addig remélem elolvassák a könyveket, és utána tudunk róla majd élőben is beszélgetni.
És tudom rólad azt, hogy nem elégszel meg 3 könyvvel, ami mindig új inspirációt gyűjtesz, és már a következőt írod. Hogy áll most a legújabb könyved, ami még nem jelent meg?
Ez egy színházi vallomásszerű kis gyűjtemény lesz az én színházi életemből, a bekerülésemből a színházba, szemelvények régi kollégákról, tanulási folyamatokról, élményekről. Címe az, hogy egy bohóc emlékiratai, és tulajdonképpen már majdnem készen van, most még tervezek hozzá egy ilyen több év táblatából egy ilyen utószót, amit majd össze akarok hozzá pakolni. Tulajdonképpen maga a történet nagy része már készen van, megírtam. Egy ilyen kis léleksimogató, igazi kulisszatitkokat eláruló kis könyv lesz. Hát nagy emléket állítva nagyon sok kollégánknak, akiket a nyíregyházi nézők szeretnek, ismerték és szerették őket. Sokan már elmentek sajnos, és de az emlékeink itt vannak ugyanúgy, ahogy ők is minden nap, és erről is szeretnék ebben a könyvben egy kicsit megemlékezni, és újra visszahozni azokat az időket, amikor még itt voltak köztünk.
Az előbb a kulisszatitkot említetted, és kíváncsiak vagyunk arra, ugye mindenki kíváncsi a kulisszatitkokra. Emlékezzünk meg most esetleg ebből a új könyvedből olyan részletekre, ami tényleg érdekes lehet.
Például, ami egyik kedvenc részem nekem, az a fejezet címe, hogy egy régi kopott cipő, mégpedig volt egy cipő, amit én állandóan megkaptam stúdiós koromban, akármilyen szerepet játszottam, mindig ezt a cipőt rakták be az öltözőbe, jelmeztervező és a darabnak a kivitelezői mindig valahogy ezt találták. Hát tudták, hogy jó a lábomra, természetesen gondolom egyszerűbb is volt, hogy mindig azt a cipőt hozták be. Érdekes módon ez egy ilyen kopottas régi cipő volt, fekete, egyébként valahol elegáns, de egy kicsit már idejét múlt, hogy mondjam így. És akkor én mindig megláttam a cipőt, hát egyrészt ugye először mindig ez volt, hogy hú, megint az öreg társam itt van, és megint együtt fogunk, ugye rengeteg darabba szerepelt velem, táncoltam benne, urat játszottam, aztán voltam inas is, tehát hogy sokféle dolgot, és történt az, hogy egy kicsit feljebb léptem a ranglétrán. Ugye stúdiósként már előléptem színésszé, nem kis sikerekkel, és akkor ezt már úgy mindenki elismerte, tudta, és akkor jött egy nagyobb volumenű darab, egy Shakespeare darab, ahol megint ezt a cipőt tették be. És én tudtam, hogy baj lesz belőle, mert nem is az, de tényleg ez olyan furcsa, hogy így össze párhuzamokkal összejött az időbe, hogy ez már nem az én cipőm. Tehát, hogy én ebből a cipőben már kinőttem, ez a cipő már nem ide nem való. De nem szóltam semmit, felvettem, és bementem ugye a ruhapróbán, megnézett a rendező, aki meglátta a lábamon, és rögtön, gyerekek, hát mi ez a cipő? Na, azonnal tüntessétek el. És akkor ez egy ilyen, hogy is mondjam, egy kicsit ilyen a székfoglalóimhoz tartozik, mert annyira megmelegette a szívemet, hogy egyre gondoltunk. Tehát, hogy van, aki ezt észrevette, hogy hát azért most már nem. Tehát ezt a cipőt most már ne, ezt tüntessük el. Úgyhogy így búcsúztam el a fekete cipőtől, még néha elő-elő tűnik. Egyébként most is, de már nem nekem, már fiataloknak adják oda, és mindig mosolygok, amikor meglátom. Tehát például ilyen kis emlékek vannak benne, ez is egy klassz sztori.
Kíváncsi lennék itt a hallgatók nevében, hogy nálad ez hogy működik a könyvírás? Leülsz, hogy most könyvet szeretnél írni, vagy jön egy ihlet? Meddig tart ez, és hogy néz ki nálad ez a folyamat?
Úgy működök, mint egy szivacs, tehát, hogy sok minden megérint. Tehát látok egy eseményt valahol a vidéken, vagy a boltban, vagy feljön egy téma, ülök a vonaton, és mellettem beszélgetnek róla, és akkor ezek úgy elindítanak bennem ilyen folyamatokat, és érdekes, hogy a sok behatás közül egyszer csak, mint ilyen pókhálószerűen, így hozzákötődik az életemből valamihez. Az a téma, ami úgy érdekel. És akkor ez a kis szál már összeköti az én élményeimmel, és akkor úgy megérik egy idő után egy olyan pár hetes folyamat után, néha feljön bennem, rágom egy kicsit, hogy most ez megállja a helyét, vagy hogy van, és akkor, ha úgy van, akkor egyszer csak megjelenik már egy ötletként, hogy ezt jó lenne összekötni, erről jó lenne beszélni. És akkor ilyen kis mozaik, létrejön egy ilyen kis sejt, és akkor a köré én felépítem az adott könyv, vagy az adott mondani valóm, adott történetemnek a dolgait. Persze aztán színezem, mert nagyon sok minden, ami ebből a témából, ami feljött, bennem is megindít gondolatokat, és akkor azokat is hozzá kapcsolom, és akkor meglátom, hogy összességében, amikor összerázom, hogy kijön egy történet belőle. Ha van egy olyan időszak, hogy hagyom, elfelejtem, félreteszem, egy kis idő múlva megint ránézek, ha megint inspirál továbbra, és akkor azt gondolom, hogy hozzá kell nyúlni, mert bennem van. Így volt az Árnyéklovag, így van most a legújabb ez a darab, amit most éppen egy színházi darabon dolgozok, és az is így volt. És egyszerűen az ember azt gondolja, hogy ilyenkor érdemes már leülni, összegyűlt bennem annyi mondani való, amit át tudok adni az olvasóknak, és megért a téma arra, hogy beszéljünk róla. És akkor így nekülök, és utána már maga az alkotási folyamat abban nehéz, hogy fizikailag nehéz, tehát legépelni, ugye nekem, aki mozgok mindig, meg hozzá vagyok szokva, futok minden, és akkor ülni a számítógép előtt órákat, tehát az nagyon megvisel engem, inkább az fáraszt ugye a szememet is, de hát sajnos jó lenne egy asszisztens, vagy egy gépírónő, aki ezt idővel már tudná csinálni, sokkal könnyebb lenne. Na, de ez is hozzátartozik a munkához, szerintem alkotói folyamat.
Álmodsz te ezekkel a szereplőkkel?
Igen, sokszor. Sokszor. Sokszor van úgy, hogy egy álom is hoz valami inspirációt, tehát egy olyan gondolatot, amire eddig nem gondoltam, mert az is érdekes, hogy piszkálnak a témák, leülök, elkezdem írni, nekem van egy vázlatom, ami szerint megyek, és hirtelen, mint kis ajtók, így megnyílnak oldalt ilyen leágazások, és ott egy sztori előjön, ott egy élményem előjön, és akkor beleszövöm. Ezt egyébként a Gerlicki András, aki mindig így lektorálja a könyveimet, mindig mondja, hogy ő ezeket szereti, tehát hogy ezeket a leállásokat, ezeket a kis kitérőket, hogy megy egy főszál, egy fősodor, és akkor egyszer csak oldalra lemegyünk, valami, nem tudom, de olyan annyira kapcsolódik a főszálhoz, és annyira megindító, hogy mondja, hogy ezeken szörfözik ő állandóan, tehát hogy ezek a kis megállások, egy kis kitérő a múltba, emlékek, gyerekkori emlékek, régi szerelmek, érzések, hangulatok, és mondja, hogy ezt ő szereti. Van, akinek ez a történet jön be, tehát ugye az írásaimban van, akinek meg a fősodor, tehát hogy ahogy az dübörög előre, ahogy az megy. Igen, igen. Hát ez egy ilyen mérlegjáték, hogy ki mit talál benne, de ezért jó szerintem, mert sokszínű, és akkor mindenki megtalálja benne, amit ő szeret.
Ha már a mérlegjátékot említetted, akkor játszunk egy kicsit el a gondolattal. 10 év múlva, hogyha beszélgetünk, miről szeretnél nekünk beszámolni?
Hát én nagyon szeretném 10 év múlva lenni egy produceri irodám. Sajnos még mindig hiányolok itt Magyarországon, ebben a régióban nálunk pláne, hogy legyenek olyan producerek, akiknek van szeme dolgokra. Tehát messze menőleg hátrányba érzem magam. Bennem van az iklet, nagyon sok projekttel állok elő. Most hála az énnek már a háttérben egy ilyen szponzori kör kezd kialakulni körülöttem. Ugye a Zoli, akivel dolgozok, Kis Zoltán vállalkozó, már 6 éve a szponzorom, és nem tudom neki eléggé megköszönni, hogy egyszerűen, hogy milyen jó az, hogy ő van. És furcsa a dolog, hogy miért nincs erre igény, vagy nem tudom, azok az emberek, akik ott vannak felelős pozícióban, hogy miért nem látják ezt, hisz így tudjuk átadni, így tudjuk örököltetni ezt a pezsgést, ugye a fiataloknak is rengetegnek van ötlete, például az egyik barátom, aki szervezte a Sóstón ezt a zenei dolgokat, ugye a Zene Sóstón, ő mondta nekem, hogy például Nyíregyházán 100 darab zenekar van, tehát én ezt elképedve hallgattam, hogy ennyien mozognak, ennyien próbálkoznak, igen, és jó lenne egy ilyen produceri iroda, ahol lehetne szemezgetni. Szerintem George Lucas, Steven Spielberg ugye így kezdték. Ők is házaltak, stb. Majd rájöttek erre, hogy milyen jó lett volna akkor, hogyha a beköszönő kistáskával, a beköszönő kis borzas fiatalt valaki komolyan vette volna. Aztán hála az égnek volt, aki komolyan vette őket. Azért aztán nem is bánta meg. Tehát valahogy én is ezt szeretném. Haladjunk egyszerűen. Én szeretném, ha 10 év múlva arról beszélhetnénk, hogy van egy produkciós irodám, ahol megfelelő emberek, megfelelő ötleteket fogadunk, fiatalokat jönnek be, elmondják, mi az elképzelés. Reméljük, hogy sikerül, én ebbe bízok.
Én is, és sok sikert kívánok hozzá.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Gyuris Tiborral, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház művészével Pokrovenszky Gergely beszélgetett.